Tekints rám, hallgass meg, Uram Istenem, tartsd meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk a zsoltáros szavaival. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem. Ezt mondom az Úrnak, te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. A szentekben, akik a földön élnek, és a dicsőségesekben telik minden kedvem, sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak, nem mutatok be nekik vérrel kevert italáldozatot, még nevüket sem veszem az ajkaimra. Uram, te vagy az én osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat. Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem és újjong a lelkem, testem is biztonságban van. Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad. Örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Amen. Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található a Bírák könyvében. A Bírák könyvében a 13. fejezetben, a 4.-től 14.-ig terjedő versekben. Az igét helyünket elfoglalva figyelemmel hallgassuk meg. A Bírák könyve 13. részének 4.-től 14.-ig terjedő verseiben így olvassuk Isten írott igéjét. Az angyal mondta, mostantól fogva vigyázz, hogy bort vagy részegítő italt ne igyál, és semmiféle tisztátalant ne egyél, mert teherbe fogsz esni, és fiút szülsz. Ne érje annak a fejét borotva, mert Istennek szentelt lesz az a gyermek már anyja méhében. Ő kezdi majd megszabadítani Izraelt a filiszteusok hatalmából. Az asszony elment, és ezt mondta a férjének. Isten embere jött el hozzám. Alakja olyan volt, mint Isten angyalának az alakja, igen félelmetes. Nem kérdeztem meg, hogy honnan való, ő pedig nem mondta meg nekem a nevét. Ezt mondta nekem, teherbe fogsz esni, és fiút szülsz. Mostantól fogva ne igyál bort, vagy részegítő italt, és ne egyél semmiféle tisztátalant, mert Istennek szentelt lesz ez a gyermek születésétől fogva halála napjáig. Akkor Manoah könyörgött az Úrhoz, és ezt mondta. Kérlek, Uram, Istennek az embere, akit küldöttél, hadd jöjjön el ismét hozzánk, és tanítson meg bennünket, hogy mit cselekedjünk a gyermekkel, ha majd megszületik. Isten meghallgatta Manoah szavát, és Isten angyala megint eljött az asszonyhoz, amikor az a mezőn volt, a férje, Manoah azonban nem volt vele. Akkor az asszony gyorsan elfutott, hírt adott a férjének, és ezt mondta neki. Megjelent nekem az a férfi, aki a minap nálam járt. Manoah fölkelt, és követte a feleségét. Amikor odaért ahhoz a férfihoz, ezt kérdezte tőle. Te vagy az a férfi, aki ezzel az asszonnyal beszélt? Ő így felelt, én vagyok. Manoah ezt mondta. Ha majd beteljesedik ígéreted, milyen legyen a gyermek élete, és mit tegyünk vele? Az Úr angyala ezt mondta Manoahnak. Őrizkedjék az asszony mindattól, amit mondtam. Semmit se egyék, ami szőlőtőkéről való, bort és részegítő italt ne igyék, és semmiféle tisztátalant ne egyék. Tartsa meg mindazt, amit parancsoltam neki. Kedves testvérek, Sámson történetét kezdtük el tanulmányozni csütörtökön délután az istentiszteleten. Akkor elmondtam, hogy Izrael élete ebben az időszakban rendkívül hullámzó volt. Amíg olyan vezetője volt a népnek, amíg olyanok voltak a körülményeik, hogy tudták, Istenre kell, hogy alapuljon az életük, Istentől függ az életük, addig rendben mentek a dolgok. Vele jártak, az Urat követték. Amikor azonban elkezdett minden jól menni, akkor levették a tekintetüket róla, Úgy gondolták, hogy ők a maguk erejéből teremtik meg a jólétet, a boldogságukat, ahogyan mi szoktuk mondani, mindenki a maga szerencséjének a kovácsa, és mindennek tetejébe elkezdték követni a bálványisteneket is. A hallott történet idején, Krisztus előtt 1100 körül Izrael megint egy mély ponton van, hiszen ennek a hullámzásnak ugye az volt a lényege, hogy mikor igazán mély ponton voltak, elkezdtek az Úrhoz kiáltani, és akkor Isten meghallgatta őket, megszánt őket, és adott nekik szabadítót. Most újra egy ilyen helyzetben vannak, Isten a filiszteusoknak szolgáltatta ki őket, teljesen kétségbe vannak esve, mert látják, hogy az elnyomásuk az egyre erősebb lesz, és az Úrhoz kiáltanak. Így jött el a nép megalázkodásának, megtérésének az ideje, amikor Istenhez kiáltottak. Az Úr megkönnyörült rajtuk, és eldöntötte, hogy szabadítót küld nekik. Egyben, ahogyan volt is róla szó, egy gyermektelen családon is segített, akik Isten felé elkötelezettek, hívő, komoly házaspár, mert gyermektelenek voltak, és úgy döntött az Úr, hogy rajtuk is könyörül egyben, szabadítót ad a népnek, aki az egész népet megmenti, ennek a családnak pedig gyermeket ad. Az ő példájuk, ennek a házaspárnak a példája mutatja nekünk azt, hogy nem lehet azt mondani, hogy Isten nem hallgatja meg az imádságokat, hogy nem is érdemes könyörögni, nem érdemes az Úrral járni, mert nincs eredménye, épp ellenkezőleg. Ahogy Jézus mondja, te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtót bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet neked nyilván. Ez a nyilván, ez itt nem azt jelenti, hogy természetesen, hanem hogy nyilvánosan, hogy mindenki látni fogja. Amit mi titokban teszünk az Isten dicsőségére, azért az Úr nyilvánosan mindenki előtt ad áldást. De ugyanebben a fejezetben Máté evangélium a 6. részében mondja azt is, ne az emberek lássák böjtölésedet, hanem a te atyád, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet neked, újra csak ezt mondja Jézus, nyilvánosan. Hát így fizet meg ennek a családnak is, vagy ennek a most még házaspárnak, Manoaknak és feleségének, akik ebben az egyébként istentelenné váló izraeli társadalomban megmaradtak az Úr követőinek. Annak ellenére, hogy az élet legnagyobb áldásában nem részesültek. Mert van, aki számára az jelentette talán az áldást, hogyha szabadok voltak, hogyha jó módban éltek, ha volt megfelelő időben eső, de hát a legnagyobb áldás az mégiscsak a gyermek Istentől. És angyalt küld az Úr hozzájuk, hogy tudassa a jó hírt. Elmondja, hogy meghallgattatott az imádságotok, a tiétek és a népé is, és Isten megajándékoz benneteket egy gyermekkel, aki az egész nép szabadítója lesz. Nagy öröm ez. Ajándék. De azt is látjuk az igéből, hogy ez ajándék felelősséggel jár. Nem csak úgy odaadja az Úr az ajándékot, hogy nesze, itt van, csinálj vele, amit akarsz, amihez kedved van, hanem felelősséggel jár. Az első felelősség, hogy mit kezdek vele? Mit kezdek a jó hírrel? Mit kezdek a jó hírrel? Hányan vannak, akiknek hangzik a mai világban is a jó hír, mégpedig az, hogy Isten szeret téged, mindennél jobban, még a saját fiánál is jobban szeret, és hány embert ez nem érdekel? Már maga a jó hír is. Azt mondják, nekem ez nem jó hír, engem ez nem izgat. Én jól vagyok Isten nélkül is. Ez a házas pár egészen lenyűgöző, hogy nem kételkedik. Pedig látjuk Ábrahám történetét, hogy még ők is kételkednek. Még Ábrahámban is benne van, hogy hát uram, elhiszem, hogy lesz gyermek, de ugye a felesége az végképp hitetlenkedik, lesz is majd úgymond balkézről egy másik gyermek, Izmael, és akkor az Úr megígéri Ábrahámnak újra, hogy de hidd el, én adok neked gyermeket, Sárától fog születni. És akkor azt mondja erre Ábrahám, ó, csak Izmaelt megőriznéd, nekem már az is jó lenne. Nem olyan könnyű ezeket a hihetetlen ígéreteket elhinni. Mint ahogyan templomba járók is olykor azt mondják, hát onnan, a túlvilágról nem jött még vissza senki. Ki tudja, hogy hogy lesz az. Szóval, hogy vesszük az ígéretet, a jó hírt, az nagyon fontos. Ez a házaspár igazán alázattal és teljes bizalommal fogadta el. De ott volt a következő kérdésük, nagyon jó, örülünk, de mit kezdjünk vele? Mármint, hogy hogy éljünk jól ezzel az ajándékkal? Mi lesz a gyermekkel, akit Isten ránk bíz? Ez a házaspár rendkívül alázatos és bölcs volt. Elhitték az örömhírt, de érezték az ezzel járó felelősséget. Elmondta az angyal, hogy különleges lesz ez a gyermek. És itt megint egy kicsit gondolhatunk a saját életünkre, saját világunkra. Mennyivel más lenne a mai világ, szerte, mindenütt, nem csak Magyarországon, hogyha a szülők ugyanezt kérdeznék az Istentől. Uram, mit tegyek ezzel a gyermekkel, akit nekünk adsz? Hogyan neveljen fel? Hogyan neveljük fel? Mit tegyünk vele, hogy betöltse azt a hivatást, amit te rábíztál? Hát erre lehetne akár azt is mondani, hogy igen, igen, de azért az mégis egy másik helyzet volt. Sámson különleges, kiválasztott embere volt az Úrnak, hatalmas ereje volt, ahogyan csütörtökön volt róla szó, szinte egy szupermen, egy emberfeletti ember volt. Lehetne azt mondani rá, miért kéne megkérdezni Istent? Úgy kell felnevelni a saját gyerekemet, mint bármelyik másét. Erre én azt mondom, hogy aki így gondolkodik a saját gyerekéről, az furcsán gondolkozik. Nekem a legkülönlegesebb gyerekem van. Egyszer az egyik biblia órán az egyik bibliaköri tagnak gyereke született, és akkor azt mondta, hogy nekem van a legszebb gyerekem a világon. És akkor én ennyit mondtam, hogy a második legszebb. A legszebb nekem van. És az nagyon fontos, hogy így tudjak nézni a sajátomra, hogy az különleges. És ez így is van. Nincs még egy ilyen a világon. Nincs. Soha sem létezett, és nem fog létezni egy pont ugyanilyen. Isten pont ránk bízta. Éppen ránk azt a gyermeket. Uram, hogy neveljen fel? Nincs olyan, hogy nem jól sikerült, majd akkor hozunk egy másikat, és kijavítjuk a hibákat. Ő van. Különleges, igenis különleges. Mert ránk bízta az Isten, nekünk mindenképpen az. És nagyon jó, hogyha egy szülő ezt meg tudja kérdezni, Uram, hogy neveljem? Te adtad ezt az életet. Hogy tudom a legtöbbet kihozni belőle, a legtöbbet megadni, amire szüksége van? Sok szülő a maga elmulasztott vágyait akarja megvalósítatni a gyermekével. Minden megtesz, hogy ami neki nem sikerült, azt elérje a gyereke. Azzal nem nagyon törődik, hogy a gyereknek ez jó-e vagy sem, akarja-e vagy nem, csak meg van győződve róla, és ezt jó szándékkal teszi, hogy ő a legjobbat akarja. A legjobbat akarja a gyereknek. Vannak, akik a maguk foglalkozását, hivatását erőltetik a gyerekre, és egész picikortól készítik erre, mert úgy gondolják, hogy az a jó. Én sikeres lettem, módos lettem, a legjobbat akarom a gyerekemnek, legyen ő is az. Kitapostam neki az ösvényt. Neki már sokkal könnyebb lesz ezen a területen boldogulni. Nevet szerzett. Én nevet szereztem, és ez már ezzel neki ajtók nyílnak. Folytassa azt, amit én csináltam. Itt se akar egyetlen szülő se rosszat a gyerekének. Jót akar, a legjobbat. De Isten ezt akarja? Sokszor van, hogy az ilyen szülőket nem akarják követni a gyerekek. Lehet, hogy azért, mert lehet, hogy apa vagy anya a munkájában sikeres, csak a munkája kárá, a munkája a családja kárára lett. Sikeres a munkában, de sikertelen az életben. És lehet azt mondja a gyerek, köszönöm, én szeretnék jobb apa vagy anya lenni, mint kiváló cégvezető. És vannak, akik azt mondják, tanulj, diplomázz le, neked legyen könnyebb az életed, mint nekem. Nekem látod, milyen nehéz, mennyit kellett szenvedni, neked legyen olyan szakmád, amivel sok pénzt könnyen tudsz szerezni. És olyan a felnőttek, amikor megöregszenek, és visszanéznek az életükre, akkor mit mondanak? Azt mondják, hogy hú, de jó életem volt, nagyon-nagyon gazdag lettem. Ez számít? Vagy voltak álmaink, vágyaink, nem azt valósítottuk meg, hanem azt, amit ránk erőltetett a társadalom, a világ, ami népszerű szakma volt, ami menő volt fiatalkorunkban, hogy majd azzal jól boldogulunk, pedig szívünk vágya egészen más lett volna. És tényleg, mi a legjobb nekünk? Meg mi a legjobb a gyerekünknek, az unokánknak? Mi a legjobb? Ilyenkor is, mint mindig, Istent kell keresni. Nála van a válasz mindenre, erre is. Mi az ő célja az életünkkel? Milyen hivatásunk legyen? Vajon megmondja Isten, hogy milyen hivatásunk legyen? Megmondja, hogy legyél szoftverfejlesztő, te legyél érsebész, te legyél ács, te meg legyél kovács, kőműves, akármi. Van, akinek igen, de sokaknak ezt nem mondja meg az Úr. De az biztos, hogy az az akarata, hogy boldogok legyünk. Mindenkivel ez a terve, hogy boldog legyen. Mi a célja a gyermekünk életével kapcsolatban? Ugyanez, hogy boldog legyen. Nyilván most lehet azt kérdezni, ugyan ki nem akarja ezt, mindenki ezt szeretné. Ez igaz, csak ugye kérdés ennek a módja. Hogyan lesz boldog a gyermekünk? Mitől lesz boldog? Van ennek néhány alapja. Egész konkrétan az egyik nagyon fontos alapja a gyermek boldogságának az, hogyha a szülei boldogok. A legutolsó putriban is azt fog felnőve a gyermek, azt fogja mondani majd, ha híres nagy ember lesz az önéletrajzában, vagy a vele készült riportban, csodálatos gyerekkorom volt. És kacsalábon forgó kastélyban is azt fogja mondani, hogy borzasztó gyerekkorom volt, ha a szülei nem szerették egymást. A szülei nem voltak boldogok. Aztán óriási kulcsa ennek, hogy a szülők szeressék Istent. Ez az alapja az előzőnek is. Aztán a szülők élete legyen Isten akaratához szabva. Ebben benne van a rend, a korlátok, a határok, a nevelés és nem a szabadosság. És feltétele egy boldog gyerekkornak, egy boldog életnek, hogy a szülők ne a maguk vágyait és a társadalom nyomását erőltessék a gyerekre, hanem neveljék Isten akarata szerint, és támogassák mindenben, ami a gyereknek vágya. Mert ha jól nevelték, nagy valószínűséggel már felnőttként jó döntéseket fog hozni. Hiszen fontos lesz a számára Isten akarata. Fogja keresni már önként is az Úr akaratát, és fog jönni a szülőkhöz tanácsot kérni. Hát ezekről könnyebb, sokkal könnyebb beszélni, mint megvalósítani. És van olyan is, testvérek, hogy valaki így él, házaspár így él, és mégis zátonyra futnak életek. Előfordul. Ezért mérhetetlenül kisebb az aránya, mint az istentelen családokban felnőőknek. Hogy előfordul ilyen, azt látjuk többek között Sámson életéből is. Lesz még erről szó. Látjuk, hogy a szülei hogy kezdték, hogy várták őt, hogy szerették. Magát az Urat kérdezték, mit tegyünk, hogy jól nevelhessük fel. És végül mégis egy olyan ember lett belőle, akit az ösztönei uraltak. És ez meg már egy felette nagy titok, mert hogy ilyen természete lett Sámsonnak, azt pedig Isten adta. Ő alkotta ilyenné. Ahogy mondtam, majd lesz erről később szó. De ugyanakkor igaz, hogy mégiscsak akik Istentől kérnek vezetést, akik az Úrral járnak, akik az ő akaratára támaszkodnak, sokkal-sokkal nagyobb valószínűséggel áldott életet kapnak, és a gyermekeik is, még halófélben is áldást mondanak az ő szüleikre. Fontos a hűség, az odaadás az Úrnál, ez kívántatik meg tőlünk a családban is. Legyen hát ez a kérdésünk a szeretteink életével, magunk életével kapcsolatban is, mint ami Manoachnak. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Hogy tegyem, hogy jó legyen? Boldog életre rendelt minket az Úr. Adja, hogy ennek részesei legyünk. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy Sámson történetén keresztül, anya, mindenre megtanítasz bennünket. Látjuk azt, hogy milyen különleges volt ez a házaspár abban a tekintetben, hogy minden bizonnyal egy végtelenül egyszerű házaspár volt, akiket talán a településük sem tartott számon, egyáltalán nem voltak fontos tényezők a maguk környezetében, de te nagyon jól láttad az életüket. Előtted igazán fontosak voltak, mert hűségesek voltak hozzád, mert ők akkor is imádkoztak, amikor mások már elfordultak tőled, mert akkor is keresték a te akaratodat, amikor mások az önnön erejükben vagy bálványokban bíztak, és azért is, mert ők hűségesen igyekeztek megtartani a te parancsolataidat. Köszönjük, Urunk, hogy te ugyanígy vagy velünk ma is, te nem változol, és hogyha nem is vagyunk híresek, nagyok, fontosak a világban, a társadalomban, ha nem töltünk be nagy pozíciókat, ha nincsen felírva sehová a nevünk táblákra, ha nem készítenek velünk riportokat, és nem írnak rólunk könyvet, a legnagyobb ajándék mégis az, ha a te könyvedben benne vagyunk, ha te számon tartasz bennünket. Urunk, azért könyörgünk hozzád, hogy a te irántunk való szeretetedet hadd tudjuk megtapasztalni, átélni, éppen úgy, mint ez a házaspár. És add, Urunk, hogy amikor egészen lehetetlennek tűnő ígéreteid vannak, azokat is hadd tudjuk elfogadni, alázattal, úgy, mint ez a házaspár. Imádkozunk, Urunk, hogy amit a saját életünkben, vagy a ránk bízottak életében elrontottunk, az helyre jöhessen. Ha lehet, hadd tegyük helyre mi, amit pedig mi már nem tudunk megcselekedni, azt a te kegyelmed, a te szereteted pótolja ki. Urunk, tudjuk, hogy a mi életünk sem volt tökéletes, hibátlan, a gyermekkorunk sem, de hisszük azt, hogy imádkoztak értünk, hanem a szüleink, a nagyszüleink, a dédszüleink. Szeretnénk, Urunk, most így tenni mi is azokért, akik ránk vannak bízva. Kérünk, tartsd meg az életünket, a családjainkat, szeretteinket, és adorunk, hogy ne csak jó létben legyenek, hanem igazi életben, veled való áldott közösségben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartóak, az imádkozásban álhatatosak. Amen.